Nagyon izgalmas történetet fogok nektek mondani. Tudjátok, hogy hol van az Egyesült Államok? Melyik földrészen? Az Amerikai Egyesült Államok. És Kanada, tudjátok, hogy hol van? Az fölöttem, olyan, hogy itt van Észak-Amerika, és akkor itt van az Amerikai Egyesült Államok, és fölötte van Kanada. Ott már hidegebb van, nagy erdők, meg hegyek vannak. És képzeljétek el, hogy ahol találkozik az Egyesült Államok, Gergő, ide koncentráló, az Egyesült Államok, ahol találkozik Kanadával, ott nagy tavak vannak. Biztos, aki földrajzot tanult, azt már tanulta, hogy nagyon nagy tavak vannak ott. És van egy folyó, ami két ilyen tót összeköt. Ezt úgy hívják, hogy Niagara folyó. Hallottátok már ezt a szót, hogy Niagara? Honnan hallottátok? Nem, de honnan ismeritek? Még mi van Niagara folyó, meg Niagara?
Vízesés.
Igen. Azért, mert ezen a folyón van egy vízesés, egy ilyen patkó alakú, nagyon szép vízesés. Így egy ilyen patkó alakú körbe lehullik a víz, és úgy megy tovább a másik tóba. És képzeljétek el, hogy ugye nagyon nehéz volt régen a két országon, tehát az egyik országból a másikba átmenni, mert ez a folyó, ez egy nagyon gyors folyású, nem volt rajta híd, és ugye a tavakon pedig hát áthajózni az meg bonyolultabb volt, és hát nem volt olyan egyszerű átmenni, meg költséges volt. És képzeljétek el, hogy egyszer elhatározták, hogy hidat építenek erre a folyóra. De ez nagyon nehéznek tűnt. Meg is bíztak egy mérnököt vele, hogy megkeresse, hogy melyik lenne a legmegfelelőbb hely a híd építésére. És ez a mérnök talált egy helyet, és azt mondta, hogy ezen a helyen kell építeni. De ez azért volt nehéz, mert ez a folyó körülbelül 200 méter széles ezen a helyen, és nagyon gyors folyású, szóval nem lehet áthajózni, biztos átúszni, semmi ilyesmit nem lehet. Meg hát olyan nagy szakadék van ott, tudjátok, gyors folyású a folyó, és nagyon beleásta már magát a kőzetbe, hogy körülbelül 60 méter mélyen van ott a folyó, szóval emeletes házból még kettő is beleférne oda egymás tetejére. Úgyhogy hát gondolkoztak, hogy hogyan építsék meg ezt a hidat. És képzeljétek el, hogy volt is egy módszer erre, és ez egy nagyon érdekes módszer, ugye mert ezt a hidat ilyen erős acélkábelekből építették, tudjátok, és erre szokták felfüggeszteni az utat. Például, ha megnéztek az Erzsébet hidat, az is egy ilyen híd, vagy a Láncit, csak ott lánc van, nem kábel. És azt találták ki, hogyha egy kötelet át tudnánk vinni a másik oldalra, igazából két kötelet szoktak átvinni a másik oldalra, és az egyik kötelet kikötik az egyik végén, úgyhogy ez a kötél ez ott marad, de rátesznek egy gyűrűt, és a gyűrűre rákötik a másik kötelet, a gyűrűre rákötnek egy vastagabb kötelet, és a vékony kötéllel áthúzzák a vastag kötelet, a gyűrű megy ugye az egyik vékony kötélen, szóval rákötik a végére a vékony kötélnek egy vastagabb kötelet, és azt áthúzzák, és mindig egyen vastagabb kötelet húznak át, és végül át tudják húzni azt a kötelet, amiből majd a hidat tudják építeni. Na de ez volt itt a probléma, mert ez ilyen íjjal szokták átlőni általában ezt a vékony kötelet, de hát ez olyan széles volt, és olyan szél volt, meg olyan időjárás, olyan cudar körülmények, hogy nem tudták átlőni. Talán egy ilyen római katapulttal lehetett volna átlőni. Tudjátok, ami egy ilyen hatalmas, nehéz vas íjat lő ki, de hát ott nem volt római, és nem tudták ezt megépíteni. Próbálkoztak, de nem tudták ezt a kötelet sehogy sem átvinni a másik partra. És képzeljétek el, ez a bácsi, ez a mérnök bácsi, ez előjött egy nagyon jó ötlettel. Gergő, légy szíves. Nagyon elvonja a figyelmeteket ez a kismár. Egy nagyon jó ötlete volt. Képzeljétek el, meghirdetett egy versenyt. De nem akármilyen versenyt, hanem papírsárkány versenyt. És azt mondta, hogy az győz, aki, hogyha rákötik a papírsárkányára ezt a kötelet, át tudja röptetni a túloldalra a papírsárkányon a kötelet. És ez a verseny elindult, és ezt a verseny nem más nyerte, mint egy kisfiú, aki 11 pár éves volt összesen, képzeljétek el. És ez a kisfiú tudta letenni az első, hát az építkezés gyakorlatilag ez a kisfiú tudta megkezdeni. Senki, aki próbálta átlőni ezt a kötelet, és így tudták megépíteni ezt a hidat. Ma is áll még egy híd itt, de ez már egy újabb híd. És így tudták megépíteni. És mi a tanulság ebből a történetből? Nem az volt a nehéz, hogy megépítsék a hidat, hogyha már ott átlőtték a kötelet, ugye? Hanem az volt a nehéz, hogy a kötelet átvigyék. Szóval, hogyha ti gyengébbek vagytok, vagy nem tudtok olyan sokat imádkozni, meg olvasni, meg nem vagytok talán olyan erősek, mint a felnőttek, az nem baj, mert egy vékony kötelet is Isten meg tud erősíteni utána. Az a lényeg, hogy van kötél, hogy van kapcsolatotok Istennel, és ezt Isten meg tudja jól erősíteni, hogyha engeditek neki. Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombaton. És egy kérdésem lenne hozzátok. Mennyit ér egy ember élete szerintetek? Sokat. Bármiben. Bármiben kifejezhetitek. Múlt héten olvastam egy cikket, és az volt ebben a cikkben, hogy egy amerikai ember, aki közgazdaságtannal foglalkozik, ő kiszámolta, ez már egy pár éves cikk, kiszámolta, hogy mennyit ér egy ember élete, és onnan számolta ki, hogy az állam mennyit hajlandó költeni azért, hogy megmentse egy ember életét. És az jött ki, hogy 5 millió dollárt ér egy ember élete. Ez úgy jött ki neki, hogy például vannak Észak-Amerikában ez a sok szél, vagy viharok, viharos szelek, vagy tornádók, és ugye nagyon drága az, hogy a helyreállítás, meg a óvintézkedések, az árvizek esetén, ezekre nagyon sokat költ az állam, és ez jött ki neki, hogy 5 millió dollárt ér egy ember élete. És ezt sokan vádolták azért, hogy ezt így pénzben kifejezte. Azt mondták neki, hogy egy ember életét nem lehet pénzben kifejezni. És ő pedig visszaszólt a támadóknak, hogy az amerikai közutakon 10 000 ember hal meg évente közlekedési balesetben. Mi lenne, hogyha 30 km/h csökkentenénk a megengedett sebességet, és akkor nem halna meg ez a 10 000 ember. És akkor mondta nekik, hogy miért nem tüntettek azért, hogy csökkentsük 30 km/h-ra, hogyha ennyire értékes egy ember élet, ahogy nem kifejezhető pénzben. Hát nyilván ezért senki nem tüntet. És ez azt jelenti, hogy valahol mérhető az ára egy ember életének. Tehát csinálunk olyan dolgokat, aminek tudjuk, hogy van áldozata. Nyilván törekszünk arra, hogy kevés legyen, de egy ember élete bizony kifejezhető ilyen földi értékekben is. És egy nagyon érdekes történetet mondok el, úgyhogy Gergő, most figyeljetek, mert ez egy izgalmas történelmi tény, hogy 1500-as években történt az, miután felfedezték Amerikát, ugye a 15. század végén, 1530-ban egy spanyol küldöttség érkezett Dél-Amerikába, Dél-Amerikának a nyugati partjainál kötöttek ki, és kincsreihesen tudták, hogy sok arany van, és azért mentek oda, hogy a spanyol királynak kincseket gyűjtsenek, és így növeljék a gazdagságát és az erőforrásait. Ezt az embert, aki ide érkezett, ezt Francisco Pizarrónak hívták, és ő körülbelül 160 felfegyverzett emberrel érkezett ide, és 2 évet töltött azzal, hogy keressen, kutasson, kérdezgesse az embereket, és ez alatt, a 2 év alatt megtudta, hogy a hegyekben van egy király, aki nagyon-nagyon gazdag. Ez az inkáknak a birodalma, és az inkáknak a királya volt. És egyszer, amikor elindult a hegyekbe, hogy megkeresse ezt a királyt és a kincseit, akkor egy városban letelepedett, és ebben a városban nagyon nagy szerencséje volt, mert éppen itt ebben a városban volt az inkák utolsó szabad királya, akit Atahualpának hívtak. És másnapra egy találkozót beszélt meg vele, Atahualpa éppen a testvérével háborúzott, és előtte nap győzte le, és egyáltalán nem félt attól, hogy ez a 100 ember, aki messziről érkezett, attól félnivalója lenne, ezért találkozott velük. A spanyolok persze nem sokat beszélgettek vele, hanem igaz, hogy Atahualpának ott volt körülbelül 2000 katonája a környéken, de hát ugye ők ilyen indiánok egyszer ilyen ruhában voltak, tehát a páncélos spanyolokkal szemben nem tudtak nagyon mit tenni, állítólag nem vesztett embert Pizarro, amikor legyőzte őket, és megölte a katonákat, foglyul ejtette Atahualpát, és foglyul tartották egy ott lévő ilyen várban, igen, várszerű építményben. És a király, ez az uralkodó rájött, hogy a spanyolok kincsekre vadásznak, és kincseket szeretnének, ezért felajánlott nekik valamit. Azt mondta, volt ott egy helység ebben a várban, ami 7x5 méteres volt, mondjuk egy ekkora helység, mint amit itt láttok, és azt ígérte nekik, hogy 2,5 méter magasan megtölti nekik egyszer arannyal és 2x ezüsttel, hogy szabadon engedik. Ugye 2,5 méter, mondjuk ez pont eddig ér, amíg nekünk itt az álmennyezet van, tehát ezt a helységet így teljesen megteríti egyszer arannyal és 2x ezüsttel. Úgyhogy szétment a birodalomba, tudjátok, az inkák birodalma az Andokon volt gyakorlatilag, az Andok hegységén húzódott végig, ahol fejlett ilyen ösvények voltak, főutak, ahol ők közlekedtek, és elkezdték hozni a kincseket. A spanyolok pedig dobálták, ugye széttörték őket, nyilván, hogy több férjen, és elkezdték feltölteni ezt a helységet. A Atahualpa eleget tett az ígéretének, megtöltötte a helységeket, és csak az arany az, tehát felmérhetetlen érték volt nyilván, ami ide jutott, ami tőle szállított nekik. Később folytatom ezt a történetet, de azt látjuk, hogy amikor mi értékekről beszélünk a Földön, akkor általában az arany és a pénz az, ami eszünkbe jut. És bizony könnyű felvenni ezt az értékrendet. Megmondom őszintén, hogy voltam nemrég egy esküvőn, és ti is voltatok, és egy érdekes benyomás ért, mert nagyon, szóval sok olyan embert láttam, aki ilyen jómódú volt, vagy gazdagnak, talán gazdag is. És hát így ez hatással volt rám, szóval elkezdtem én is magamat így hát ebben elkezdeni mérni, és hát arra jutottam, hogy igazából elég sikertelen vagyok, meg nem is tudom, hogy tudnék ennyi pénzt valahonnan előállítani, meg húha. Szóval volt egy ilyen társadalom, és bizony elég könnyű ilyen gondolkodásban. Nyilván azok az emberek nem így gondolkoztak, ezt nem azért mondom, ne értsetek félre, hanem így, amilyen hatással volt rám ez. De a menny értékrendje bizony más. Emlékeztek, a Bibliában van egy történet egy gazdag ifjúról, aki megtartott minden törvényt, és mégis mit tanácsolt neki Jézus? Azt mondta, hogy... Igen. És... És kövess engem, igen. Azt javasolta neki Jézus, hogy cserélje le a vagyonát valami értékesebb kincsre, ugye? Mi volt ez az értékesebb kincs szerintetek? Mi volt a hibája annak a... Írja is a Biblia. Mi volt a hibája ennek az ifjúnak? Hogy nagyon sok pénze volt, és nagyon... Nagyon szerette, nagyon ragaszkodhatott hozzá, ugye? Gondolom, gyűjtötte, és vigyázott rá, és megbecsülte. Talán, nem tudom, túlságosan szerette a pénzét, vagy nem tudom, hogy kapzsi volt-e, nem akarok ilyen rosszakat feltételezni róla. De Jézus azt mondta neki, hogy ha te szétosztod a pénzedet, akkor megtapasztalod azt, hogy milyen odaadni másoknak, másokra is fogsz figyelni, és talán a jelleme fejlődött volna ebben, ugye? Tehát azért mondta neki, mert a pénze gátolta abba, hogy fejlődjön a jelleme, és azt mondta, hogy a sok pénzed, amit van, az értékesebb, nem értékesebb annál, mint amivel a jellemet fejlődik. Tehát a jellem fejlődése, hogy ő ebben megjavuljon, úgymond, az sokkal értékesebb, mint az összes vagyona. Tehát a Biblia összehasonlítja a földi és a mennyei kincseket. Több helyen is, és például ezen a helyen is, a Bibliában. Miután megtörtént ez, ahogy mondta a gazdag ifjúnak, ugye utána beszélgetett a tanítványokkal, és ez az a beszélgetés, amikor a tűfoka előkerül, hogy a tevének nehéz etni a tűfokán. És a tanítványok megkérdezték, hogy ha ez az ember, aki mindent megtart és gazdag, még ez se üdvözülhet, akkor ki üdvözülhet? És Jézus egyértelművé tette nekik, hogy még a gazdagoknak is lehetetlen önmagukban üdvözülni, önmaguk által üdvözülniek. Tehát a földi kincsek azok nem segítenek nekünk abban, hogy üdvözüljünk. Mi tehát a valódi érték? Mik azok az értékek, amiket gyűjthetünk? Mik azok a valódi kincsek, a mennyei kincsek, amikről a Biblia olyan sok helyen ír? Van egy könyv, amit Descartes írt, úgy hívják, hogy Elmélkedések az első filozófiáról, és ez egy nagyon nehéz olvasmány. Ő azt tűzte ki célul ebben a könyvben, hogy anélkül, hogy bármilyen tudást felhasználna, bebizonyítja, hogy Isten létezik. Ugye ez úgy kezdődik, hogy gondolkozom, tehát vagyok. Ez az érvelésnek az első része, hiszen azt mondta, hogy ő nem használ fel semmilyen információt, amit ismer a világból, semmilyen ismeretet. És ez volt az első dolog, amit ő megállapított, hogy én vagyok, mivel gondolkozom. És úgy bizonyította be Isten létezését, hogy ugye sok ember, például itt vagyunk mondjuk 30-an ebben a teremben, és határozzunk meg olyan kancsókat mondjuk, ami egy-egy jó tulajdonság. Jó, elnevezzük az egyiket önzetlenségnek, a másikat figyelmességnek, vagy mondjuk a lélek gyümölcseinek tegyünk ki olyan kancsókat. És hogyha megnézzük, hogy melyik kancsóban mennyi van, valamelyikünk ugye az egyikben erősebb, a másikból kevesebb van, a harmadikból még több van, mindegyikünknek valamilyen, mindegyik jó tulajdonság valamilyen szinten áll. És azt mondta, hogy ha mindegyikünkben valamennyi megvan ezekből a tulajdonságból, akkor kell lenni valakinek, akiben mindegyik tulajdonság hiba nélkül teljesen megvan. És így bizonyította be, hogy van egy tökéletes lény gyakorlatilag. És ezek a mennyei kincsek, ugye ez a jellemfejlődésünk, ez a víz ezekbe a kancsokba, amiket mi Istentől össze tudunk gyűjteni, amiben mi Istenre tudunk hasonlítani, ezek a mennyei kincsek. De az, hogy mi ezeket a kincseket magunkével tegyük, és a mi jellemünk fejlődjön, ennek nagyon magas ára volt. Erről a magas árról szeretnék most beszélni délelőtt veletek, úgyhogy a témánk az a megváltás ára lesz. Megpróbáljuk meghatározni, hogy mennyibe kerülhetett a megváltás. Ehhez Márk evangéliumánál nyissátok ki a Bibliátokat, az 5. fejezet 22. versétől fogjuk olvasni. Márk evangéliuma 5. fejezet 22. versétől olvassuk. És ímé eljöve a zsinagóga fők egyike, név szerint Jairus, és meglátván őt lábaihoz esik. És igen kéré őt mondván, az én leánykám halálán van, jár, vesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Elisméne vele, és követi őt a nagy sokaság, és összeszorítják vala őt. És egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos vala, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, semmit sem javult, sőt, inkább még rosszabbul lett. Mikor Jézus felől hallott vala, a sokaságban hátulról kerülve illeti annak ruháját. Mert ezt mondja vala, ha csak a ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének folyása azonnal kiszárad, és megérzi a testébe, hogy kigyógyult a bajából. Jézus azonban észrevevén magán, hogy Isten érő áradott ki vala belőle, megfordult a sokaságban is mondta, kicsoda illeti az én ruhámat. És mondának néki az ő tanítványai, látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed, kicsoda illetett engem? És körülnéze, hogy lássa azt, aki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy valahoda, és elébe borul, és elmondja neki mindent igazán. Ő pedig mondja neki, leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békével, és gyógyulj meg a bajodból. Nagyon izgalmas és érdekes ez a történet. Nézzük tehát meg egy kicsit nagyítóval. Úgy indul, hogy volt valaki, aki elhívta Jézust, hogy menjen el, és ott gyógyítsa meg a lányát, mert halálán van, halálos beteg volt. És ahogy lögdösödtek a tömegben, Jézus megérzett valamit. És a Biblia megírja az előzményét annak, hogy ez a nő, aki vérfolyásban szenvedett 12 évig, ugye ez rövid ideig sem lehetett egy kellemes élmény, de 12 évig, egy felfoghatatlanul hosszú. És ugye ma is van ilyen, hogy az embernek van valami betegsége, és orvosról orvosra jár, és költi a sok pénzt, de nem javul az állapota. És gondolhatjátok, hogy mennyire reménytelen volt a helyzete ennek a nőnek. De mikor változott meg az ő helyzete? A Biblia azt írja, hogy a 27. versben, és mikor Jézus felől hallott vala, akkor odament és illeti a ruháját. Tehát ez a nő hallott valamit Jézusról. És mi történt, amikor hallott Jézusról? Mi volt a következménye annak, hogy ő hallott Jézusról? Igen. Meg Jézus elmondja, hogy mi van a hallásból? Azt mondja neki, hogy a te hited megtartott téged. Ez a lány, ez a nő hallott valamit Jézusról, hitt abban, hogy meg tudja gyógyítani, és cselekedett. Oda ment, és nem azt mondta neki, hogy gyere el, és gyógyíts meg engem. Azt mondta, hogy ha csak a ruháját megérintem, attól meg fog gyógyulni. Így hát láthatunk egy kis különbséget, ugye Jairus és a nő között egyébként. Ugye Jairus azt mondta, hogy gyere, ott a lányom, te menj oda, ahol a lányom van, és ott te gyógyítsd meg. Tehát ő gondolta, hogy nekik egy helyen kell lenni, mert ő majd csinál valamit a lányával, talán ad neki valami gyógyszert, vagy ott ráteszi a kezét, és úgy meg fogja gyógyítani. De ez a nő azt mondta, hogy ha a ruháját érinti, akkor meg fog gyógyulni. Nagyon fontos és érdekes, hogy látjuk itt, hogy Isten ereje nem csak lelki, hanem fizikai is. Tehát fizikailag is hatással volt a nőre. De mi történt itt? Ugye a nő hozzáért Jézushoz, mint mondjuk én hozzáérek a Szilárdhoz, És a Jézus mit mondott? Azt mondta, hogy isteni erő származott belőle, ugye? Tehát valami átment a nőbe, és a nő ezáltal meggyógyult. És Jézus megérezte a testében azt, hogy erő származott belőle, és a nő pedig érezte, hogy hirtelen meggyógyul. Ezért olvastuk el ezt a történetet, ez egy nagyon fontos információ lesz nekünk. Ugye, hogyha mi venni akarunk valamit, akkor elmegyünk a boltba és fizetünk. Tehát ahhoz, hogy valamit elérjünk, a miénk legyen ahhoz, ugye valami származik, valami elhagy minket, itt a pénz, és így kapok valamit. Vagy hogyha mondjuk le akarom festetni zöldre a házamat, akkor elhagy engem egy nagy összeg, és akkor zöld lesz a házam. Tehát ahhoz, hogy valamit elérjek, ahhoz engem is el kell hagynia valamilyen erőnek, vagy erőforrásnak. És ha a Lukács evangéliumához lapozunk, a következő evangéliumhoz, a 6. fejezetből, a 19. verset elolvassuk. Látjuk, hogy ez nem egyedi eset, mert Jézussal ez mindig így történik, amikor valamit tesz. Lukács 6.19-ben azt olvassuk, Lukács 6.19, és az egész sokaság igyekezett vala őt illetni, mert erő származik belőle, és mindeneket meggyógyítja. Tehát Jézusból, amikor csodát tett, akkor erő származott ki. De a kérdés az, hogy ezáltal kevesebb lett neki az erejéből, vagy az életéből szerintetek? Amikor erő származott ki belőle? Nem, ugye? Igen. Tehát, hogyha Jézus festetné le a házat, és mondjuk lenne valamennyi pénze, és kifizetné ezt, akkor ugyanannyi maradna neki. Tehát ő, amikor meggyógyított valakit, akkor ugyanannyi maradt neki mindig. Hogyha visszagondolunk arra például, amikor Isten elkezdett teremteni, és azt mondta, hogy ugye Mózes első könyvében, hogy mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. Tehát Isten mondott valamit, és történt valami. Valami létrejött, valamit megteremtett ezáltal. Egy másik nagyon érdekes történet a százados történet, ami Máté evangéliumában van, a 18. fejezetben. Ennek a századosnak is olyan hite volt, mint ennek az asszonynak. Mert a 8. fejezetben, az 5. verset, Máté 8.5, olvassuk ezt a történetet, és ugye a százados azt mondta Jézusnak, hogy a szolgám gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És itt mondott neki Jézus, azt mondta, hogy elmegyek, és meggyógyítom őt. De a százados azt mondta, hogy nem kell, hogy eljöjj, csak szólj egy szót. Tehát a százados úgy gondolta, hogy az, hogy Jézus elmegy hozzá is, és meggyógyítja a szolgáját, az egyenértékű azzal, mint hogy Jézus szól egy szót. Nagyon érdekes. Tehát ő, neki igazán volt hite ebben. És hitte, hogy a szavának ugyanolyan teremtő, vagy gyógyító ereje van. A Zsoltárokban is, a 148. Zsoltárnál azt olvassuk, 148. Zsoltár 5. versében. Azt olvassuk, dicsérjék ők az Úrnak nevét, mert parancsolt és előállottak ők. Tehát Isten szavában mindig élet van, mindig erő van, és mindig teremtő erő van. Teremtő vagy gyógyító erő van. Jó. Tehát akkor azt látjuk, hogy Isten szól, és fény lesz belőle. Vagy Isten szól, és állatok lesznek. Vagy Isten szól, és meggyógyul valaki. Isten szól, és az ember mondjuk megteremti az embert. Tehát amit látnunk kell az az, hogy ha mondjuk nekem van 1000 forintom, és elkezdek mindenkinek 100 forintot adni, akkor az Ozonnál kb. Elfogy a pénzem, ugye? De ha Istennek ugyanígy lenne 1000 forintja, és így adna mindenkinek 100 forintot, akkor nem fogyna el soha a pénz, akkor mindenkinek tudna adni, aki csak a földön él. Ezt jegyezzük meg, ez nagyon fontos. Lépjünk tehát tovább, és egy következő lépést tegyünk a felfedezésünkbe. Lapozzunk Péter második leveléhez, és itt a harmadik fejezetből olvasok két verset. Péter, 2 Péter 3, 5 és 7. 2 Péter 3, 5 és 7. Mert kiszakarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára. 7. vers. Mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltettek. Tűznek tartott fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Azt mondja, ugyanazon szó által megkíméltettek. Mire utal ez a mondat szerintetek? Hogy ugyanazon szó által. Hogy Isten nem csak megteremtette a világot, hanem lapozzunk közben a Kolossé beliekhez írott levélben, ott egyértelműbb lesz. Kolossé 1.16. A Kolossé 1.16. 17. versét olvasom. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő által és őre elnézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Mi az, hogy minden ő benne áll fenn? Fennállás. Mi az, hogy fennállás? Jó. Azt látjuk, hogy ugyanaz az erő, ugyanaz a szó, amely megteremtette a világot, ugyanannak a szónak kell fenntartania is a világot. Ugyanarra az életre van szüksége ma is a világnak, mint ugyanaz az erőre és életre, mint ami az első héten, amire az első héten szükség volt, amikor Isten teremtette a világot. Jó, ezt megállapítottuk, most menjünk tovább. Történt valami az Édenkertben. Amikor Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy bizony meg fogtok halni, hogyha ettek ebből a gyümölcsből. Ettek ebből a gyümölcsből, és mi történt? Meghaltak valóban. Lapozunk az Efézus beliekhez írott levélbe. Az Efézus beliekhez írott levél második fejezetéből az első verset olvasom. Efézus 2.1. Titeket is megelevenített, akik holtak valátok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt. Tehát Ádám és Éva lelkileg meghalt, amikor elkövették ezt a bűnt. Életbe kellett lépni egy másik tervnek, hiszen hogyha nem történik semmi, akkor meghalnak és örökre megszűnnek élni, örökre elvesznek. Ekkor megint életre volt szükség, megint megelevenítésre van szükség, ugye a lelki halottak számára. De nagyon, nagyon nagy különbség, hogy ekkor Isten, nagyon figyeltek, ez nagyon fontos, ekkor Jézus már nem tudott úgy életet adni, hogy valamennyi életet az ő életéből, ekkor már mindent oda kellett adnia. Ekkor már az életébe került, nem pedig valamennyi életébe. Nem tudott azt mondani, hogy oké, itt van még egy élet, és kész, ugyanúgy marad minden. Ekkor már az ő saját életébe került. Tehát Jézusnak az életébe került az, hogy megteremtse a világot? Nem, ugye? Csak kiárad belőle valamennyi élet. A fenntartás se került az életébe, csak kiárad belőle valamennyi élet. A megváltás az életébe került. Az, hogy az első embert, aki vétkezett, megmentse, az az életébe került. Ott hangzott el az első profécia, ugye? Hogy lesz valaki, aki a kígyóra rátapos, de a kígyó meg fogja ölni. Tehát drágább volt egy embert megmentenie Istennek, mint megteremteni az egész világot és fenntartania a világot. Ugye? Megteremteni és feltartania a világot, az valamennyi életi, valamennyi erejébe került, ami kiárad belőle, de ő nem változott meg ennek hatására. De a megváltás őt magát is megváltoztatta, és a saját életébe került. Tehát drágább volt egy embert megváltania Istennek, mint a világot megteremtenia és fenntartania. A Róma beliekhez írott levélben azt olvassuk az 5. fejezet 10. versében, Róma 5:10, mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltetünk vele. Tehát a megbékéltetéshez halálra volt szükség, és vérre volt szükség. Isten az ő fiát, ugye Isten a Szent Háromságnak a része Jézus, és ezt nem tudom megmagyarázni, de Isten gyakorlatilag saját magát, mindenét odaadta azért, hogy megváltson minket. Ezért semmi nincs olyan drága, mint a megváltás. Semmilyen földi kincs, semmilyen mennyei kincs, vagy semmilyen kincs ebben az univerzumban nincs olyan drága, mint a mi megváltásunk volt. Mert Isten mindent odaadott érte. Isten tehát mindent odaadott értünk. A kérdés az, hogy mi mit adunk Istennek azért cserébe. Milyen hatással van ránk ez az ár, amit fizetett értünk, és mi az, amit odaadunk cserébe. Olvasok egy idézetet a Jézushoz vezető útból, amit tavaly is elolvastam. Ez az Odaadás című fejezetben van, ha jól emlékszem, ez a fejezet címe. Mit adott Krisztus érettem? Életét, szeretetét és szenvedéseit? Mindent feláldozott Istennek fia, ami megváltásunk érdekében. Vajon mit áldozunk fel, ha mindjárt mindenünket is odaadjuk, egy bűnöktől beszennyezett szívet, hogy az Krisztus saját vérével megtisztítsa, és kimondhatatlan szeretetével megváltsa. És az emberek mégis nehéznek tartják, hogy mindent feladjanak. Ó, szégyellem, ha erről beszélni hallok. Ó, szégyen erről írni is. Miért érezte szégyennek Ellen White, amikor ezt írta, hogy szégyen ezt leírni is? Mert látott egy mérleget, és az egy mérleg egyik felén ott volt Isten fiának az élete, a másik felében pedig ott volt ezek a dolgok, amiket mi nehéznek tartunk feladni cserébe. És meglátta ezt a mérleget, és ez emiatt érezte, hogy ezt leírni is szégyen, hiszen ez egy olyan mérleg, aminek az egyik fele az minden, a másik fele meg gyakorlatilag semmi. Mit tudunk hát feladni? Mit vagyunk hajlandóak feladni Istenért? Mi az, amit nehéz feladnunk Istenért? Fel tudunk adni mondjuk naponta egy vagy két órát azért, hogy vele töltsük, vagy fel tudunk adni valami nagy lehetőséget, amiről azt érezzük, hogy esetleg nem tetszik Istennek, vagy fel tudunk adni, nem tudom, egy baráti kört, vagy valamilyen kapcsolatot, hogyha úgy érezzük, hogy nem tetszik Istennek. Vagy fel tudjuk adni azokat a dolgokat, amik szombaton érezzük, hogy csábítanak, vagy elszórakoztatnak, vagy a telefonnyomkodás, vagy a nem tudom, hogy filmet nézünk, vagy akármi, ezeket fel tudjuk adni, hogy Istennel töltsük az időnket. Isten mindent odaadott. Úgyhogy ha én elmegyek a boltba és készpénzzel fizetek, akkor kapni fogok visszajárót. Hogyha 1000 forintot fizetek, ugye 800 forintos dolgért, akkor 200 forintot visszakapok. De Isten nem kért és nem kapott visszajárót. Mégis mi, amikor Istennek adjuk az életünket, akkor kérünk ilyen visszajárókat. Akkor azt mondjuk, hogy itt van az életem, tisztítsd meg, de az, hogy hogyan öltözködöm, az én dolgom. Az, hogy hogyan töltöm a szabadidőmet, az az én dolgom. Hogy mivel töltöm a napjaimat, és hogy mit dolgozok, miért dolgozok, az az én dolgom. Sajnos nagyon sokszor ilyen visszajárókat kérünk Istentől, amiket nem vagyunk hajlandóak átadni neki. Istennek mindenébe került a megváltásunk, és akkor fizette ki, amikor még ellenségek voltunk, ugye? Azt olvastuk a római levélben. amikor még ellenségei voltunk, akkor fizette ezt a mérhetetlenül magas árat. Miután ez az Inka uralkodó egyébként kifizette a váltságdíjat, vagyis hát a népe, utána megijedtek a spanyolok, mert azt hallották, hogy jön egy hatalmas sereg, és gyorsan egy ilyen tárgyalást rendeztek meg, ahol pogánysággal vádolták meg ezt az uralkodót, és azt mondták, hogy ha nem fogadja el a hitet, akkor mágia általi halálra ítélik. Mivel ő félt, hogy így az örökké valóságtól ugye elszakad, ezért elfogadta a hitet, és így is meghalt, csak így megfojtották. Szóval ez a sok arany nem mentette meg az életét. Nem veszendő aranyon váltott meg minket Isten, mint ahogy Atahualpát próbálták. Nem veszendő aranyon, hanem mindennel, amivel rendelkezett. A saját életével és mindennel, amilyen volt, mindent kockára tett értünk. És ezt nem nagyon tudom megmagyarázni, de mégis azt tanuljuk a Bibliából, hogy ez így van. Egy idézetet olvasok a Jézus élete című könyvből. Nem mérhetjük fel megváltásunk árát addig, amíg nem áll együtt a megváltóval Isteni trónja előtt. Akkor az örök otthon dicsősége álmulatba ejti érzékeinket, és megértjük, hogy Jézust mindezt elhagyta értünk. Nem csak a mennyei udvar számúzöttje lett, hanem vállalta a bukás és az örök elveszés kockázatát is. Akkor majd lábához helyezzük koronánkat, és zengjük az éneket. Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget és áldást. Azt gondoljuk, hogy ez az Isten, aki mindent odaadott értünk, ez nincs tisztába a problémáinkkal néha. Néha ugye hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy reménytelen, vagy kilátástalan, vagy lehetetlen helyzetbe kerülünk. De valóban azt gondoljuk, hogy ez az Isten, ez nem tudja, nem ismeri a mi problémáinkat, nem tudja megérteni, és nem tud megoldást adni rájuk. A nő, aki vérfolyásos volt, az hallott Jézusról valamit, és ez a hitét eredményezte. Mi mit hallottunk Jézusról? Mi mit olvasunk Jézusról? Ezt olvassuk a Bibliában, hogy meg tudja bocsátani a bűneinket. Olvassuk, hogy meg tudja tisztítani a jellemünket. Vagy olvassuk azt, hogy meg tud minket gyógyítani lelkileg és fizikailag. És emiatt mi hiszünk, hogyha ilyen nehéz helyzetben vagyunk, akkor is képesek vagyunk hinni és örülni ennek a kegyelemnek. Bármilyen reménytelen, bármilyen nehéz helyzetben vagyunk, hogyha ezzel a hittel rendelkezünk, hogyha erőt kérünk őtőle, akkor boldogok leszünk. Még akkor is, hogyha ez a helyzet nem szűnik meg, és hálát fogunk neki adni, bárhol azért, hogy ebben a helyzetben, vagy bárhol is vagyunk, de őt ismerhetjük. Például én, amikor egy nehéz helyzetben voltam éppen egy pár hete, akkor kérdezte meg András, hogy elvállalom ezt a szolgálatot. Rögtön elutasítottam természetesen, és ahogy már egy ideje ezt tettem is. És én is egy ilyen nehezebb helyzetben voltam, és sokat imádkoztam, és néhányatokat kértem is, hogy imádkozzon értem, hogy erőt tudjak meríteni. És megkaptam ezt az erőt, és a következő napon, amikor Isten megadta nekem, hogy erről beszéljek itt majd, ezen a szombaton, a megváltásáról, akkor írtam Andrásnak, hogy elvállalom, és imádkoztam utána, hogy még más nem vállalta, remélem. Tehát nagyon fontos látnunk, hogy nincs olyan reménytelen helyzet, amit így ne tudna Isten megváltoztatni. Bármilyen lehetetlen és nehéz helyzetben vagyunk, Isten egy pillanat alatt meg tudja változtatni azt. De Jézus munkája, amit végez, az, hogy megtisztít minket, megtisztítja a mi jellemünket. És bizony ez a tisztulás, ez nem csak egy ilyen happy és boldog életben megy végbe, hanem ez a tisztuláshoz bizony, ahogy az acélnak az edzéséhez is, ez hőmérséklet, meg nyomás kell. És ugye mikor van nyomás, amikor gyűlik valami, de nem tud távozni. És amikor jönnek problémáink, de vannak kapaszkodóink, meg megoldásaink, akkor így tudjuk kezelni. De amikor jönnek a problémák, és minden emberi kapaszkodó elmúlik, amikor reménytelenek látjuk a helyzetet, akkor épül fel ez a nyomás. És sajnos emberek, mi csak ilyenkor tudjuk Isten lába elé letenni a problémáinkat. Amikor Angliában voltam, akkor az egyik telefonfülkébe találtam egy verset, és ezt elolvasom nektek most. Mikor viharon mész keresztül, emeld magasra a fejed, és ne félj a sötétségtől. Ha vége a viharnak, aranyszínű ég vár, és a pacsirta édes ezüst éneke. Menj tovább a szélben, menj tovább az esőben, még ha az álmaid hánykolódnak és töredeznek is. Tovább, tovább, hittel a szívedben, és soha nem jársz egyedül. Soha nem jársz egyedül. Soha senki nem fizetett olyan magas váltságdíjat itt a Földön valakiért, mint Isten fizetett te érted. Ilyen végtelenül magas ára volt a megváltása. Amen. Istenünk, mennyi Atyánk, hálás a mi szívünk, hogy ezen a helyen lehetünk, ezen a szent napon. Köszönjük, hogy visszaemlékezhetünk arra, hogy Te megteremtettél minket, és Te vagy a mi fenntartónk. Köszönjük a testvéri közösséget, és hogy szerethetjük egymást, hogy imádkozhatunk egymásért. Köszönjük ezt a nagy ajándékot, és mennyi Atyánk, köszönjük a Te ajándékodat, amit azt nekünk, egy új szívet, amit nekünk csak elfogadni kell. Köszönjük a magas árat, amit fizettél értünk, még akkor, amikor mi nem voltunk méltók rá, és ma sem vagyunk, még akkor, amikor mi ellenségek voltunk. Köszönjük a nehézségeket, amik jönnek a mi életünkbe. Köszönjük a kilátástalan helyzeteket, amikor hozzád fordulunk, és köszönjük, hogy ekkor meg tudsz minket változtatni. Amen. Szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta.